Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Lengyelországban rendkívüli biztonsági intézkedések léptek életbe, miután orosz drónok megsértették az ország légterét. Több repülőteret lezártak, a hadsereg fegyvereket vetett be, Varsó pedig NATO szövetségeseivel együtt a legmagasabb készültségbe kapcsolt. A NATO az Észak-Atlanti Szerződés negyedik cikkelyét alkalmazta a lengyelországi orosz dróntámadás miatt, közölte Adam Szlapka kormányszóvivő. A Polsat News beszámolója alapján a tisztviselő kijelentette, az ügyben zajlanak az egyeztetések. Hozzátette, Varsó egyeztetett a szövetséggel az eljárással kapcsolatban. A negyedik cikkely kimondja, a tagállamok konzultálhatnak egymással, ha úgy ítélik meg, hogy bármely tagállam területi integritása, politikai függetlensége vagy biztonsága veszélyben van. Lengyelország területén nem volt tervbe véve objektumok megsemmisítése, közölt az Orosz Védelmi Minisztérium. Ez nagy fordulat ahhoz képest, hogy a varsói orosz ügyvivő szerint a lengyelek nem bizonyították, hogy orosz drónokról lett volna szó. A tárca szerint azoknak a drónoknak a maximális hatótávolsága, amelyek állítólagosan áthaladtak a lengyel határon legfeljebb 700 km, az Orosz Védelmi Minisztérium kinyilvánította készségét arra, hogy konzultáljon a lengyelekkel az ügyben. Megszólalt a NATO főtitkára Mark Rutte a Lengyelországot ért orosz dróntámadásról. Egyelőre nem tudják biztosan, hogy mi volt Oroszország szándéka a támadással, ha volt egyáltalán. A katonai szövetség legmagasabb rangú tisztviselője sikeresnek ítélte a válaszreakciót. Vlagyimir Putyin orosz elnököt felszólította az Ukrajna elleni háború befejezésére, azonban a továbbiakról keveset mondott, olvasható a nemzetközi sajtóban. Megérkezett az első reakció az Egyesült Államokból a lengyelországi drón incidens után. Matthew Whitaker, az USA NATO nagykövete kijelentette, a Fehér Háza NATO területének minden négyzetcentiméterét meg fogja védeni. Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán elmondta, Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal a drón incidens kapcsán. Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan, ez az eset is bizonyítja, hogy a békét szorgalmazó politikánk indokolt és észszerű, egy háború árnyékában élni kockázatokkal és veszélyekkel jár, itt az ideje véget vetni ennek, ezért támogatjuk Donald Trump amerikai elnök békét célzó erőfeszítéseit, fogalmazott a kormányfő. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint az EU-nak új módot kell találnia Ukrajna védelmének finanszírozására az Európában befagyasztott orosz vagyonok felhasználásával. Közben bezuhant a lengyel tőzsde, a hírek után a vezető részvényindex is megsínlette a drón incidenst. Németország is készültségbe lépett, összeült a kormány és a Nemzetbiztonsági Tanács is. Lengyelország lezárja a fehér orosz határt a napokban kezdődő Zapad 25 elnevezésű fehér orosz hadgyakorlat miatt. Az intézkedés péntekre virradóra lép hatályba, jelentette be még korábban a lengyel kormányfő. Donald Tusk a döntést azzal indokolta, a hadgyakorlat helyszíne a lengyel határhoz közeli térség, és annak része a Szuwałki folyosó elfoglalásának szimulációja is. Aki a valóságot semmibe véve arra próbálja erőszakosan rábírni a magyar kormányt, hogy szakadjon le az orosz energiahordozókról, az egész egyszerűen ki akarja nyírni hazánk energiaellátásának biztonságát, így fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Minszkben a Magyar-Belarusz Gazdasági Vegyes Bizottság ülése után beszélt. Minden adott a magyar-belarusz gazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez az Európai Uniós szankciók által nem érintett területeken, tudatta a tárcavezető. Galgahévíz közelében mintegy 2400 méter mélyen új kőolajlelőhelyet talált a MOL és az OMGD. A Galgahévíz 4 elnevezési kút körülbelül napi 1000 hordó kőolaj termelésére képes, amit a Százhalombattai Dunai finomítóban dolgoznak fel, jelentette be az olajipari társaság. Jövő júniustól újraindul a korábban rendkívül népszerű közvetlen repülőjárat Budapest és Torontó között, ismertette Nagy Márton. A még magasabb szolgáltatási színvonallal visszatérő légi összeköttetést az Air Canada széles törzsű 787-9 Dreamliner repülőgéppel teljesíti, amelynek fedélzetén az utasok három utazási osztály közül választhatnak majd, ismertette a nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán. Izrael súlyos csapást intézett Katarban a Hamász vezetői ellen, az izraeli védelmi erők vállalta a felelősséget a dohai robbantásokért. Donald Trump amerikai elnököt az izraeli szervek nem értesítették a támadásról, bár később ezt nyilatkozták. Donald Trump sajnálatát fejezte ki, miután Izrael Katar területén hajtott végre célzott támadást a Hamász ellen, az amerikai elnök ugyanakkor a palesztin terrorszervezet kiiktatását jó célnak nevezte. Végül az időjárásról, borult lesz az ég sokfelé esővel, a felhőzet majd nyugat felől csökken napközben, és akkor szűnik a csapadék, a szél megélénkül, sokfelé meg is erősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, délutánra aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Turi Sarolt a zenei szerkesztő, Debnár Ádám hírszerkesztő, Kvasszinger Jenő technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek. A mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsor kínálatunkat. 25 perckor kezdődik Düma a Három testőr című regényének 52. része, majd Kapcsolj rá címmel fiataloknak szóló zenei műsorunkkal jelentkezünk. A 21 órai híreket követően Sziluett című műsorunkban az egyes családi eseményekhez kapcsolódó alapvető illemszabályokról beszélget Görög Ibolya protokoll szakértővel a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján a Hiszek egy Istenben 1700 éves a Níciai Zsinat című zarándoklatról beszélget zarándoktársaival, a résztvevőkkel, Gulybán Tibor felsőzsolcai görögkatolikus parókussal és Béres Gábor szikszói görögkatolikus parókussal, az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádión kisújszállási frekvenciáján a virasztás és imádság fontosságáról beszélgetünk majd Zsódi Viktor piarista tartományfőnökkel. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben elsőként a nemrég megnyílt Mária Magdolna toronyba látogatunk, majd a Heves vármegyei Mikófalva melletti Reményfarmra, ezután pedig megtudhatjuk, milyen termést várnak a Mátra szőlészporászai. Majd Lélekszava című műsorunkban Kormos Csaba poroszlói plébános emelkedését hallják. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban a teremtésvédelemről hallanak beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexander Dumas a Három testőr című regényének 52. részét Varga Tamás előadásában hallják.
Alexandre Dumas, a Három testőr. A nagy gonosztevőket, mintha valami titkos elrendelés vezetné. Átsegíti őket minden akadályon, megmenti minden veszélytől, míg csak a gondviselés ki nem fogy a béketűrésből, s el nem érkezik a pillanat, amikor gaz életük zátonyra fut. Ez történt Milédivel is. Átsurrant két nemzet őrhajói között, s minden bántodás nélkül megérkezett Boulogne-ban. Amikor Portsmouth-ban partra szállt, szánalomra méltó angol nő volt, akit a franciák kiüldöztek La Rochelle-ből. Boulogne-ban pedig két napi hajókázás után francia nő lett, akit az angolok Franciaország elleni gyűlöletükben egyre másra zaklattak Portsmouth-ban. Milady szépsége, előkelő modora és bőkezűsége, mert számolatlanul szórta a pénzt, többet ért minden útlevélnél. Az előzékeny, mosolygos bulonyi kikötőparancsnok, régi vágású gálás úriember volt, kés sokkal fogadta Milédit, s megkímélte a szokásos formaságoktól. Az asszony csupán addig tartózkodott a városban, míg az alábbi levelet postára tette. Richelieu bíboros úr ő eminenciájának a La Rochelle-i táborban. Kegyelmes uram, most már nyugodt lehet. Buckingham herceg, ő excellenciája, nem kell át Franciaországba. Boulogne 25-én este, milédi. Utóirat. Eminenciád óhaja szerint Bétünbe megyek a Karmelita kolostorba, ott várom parancsait. Este milédi csak ugyan útnak indult. Az éjszaka úton érte, megszakította útját és meghált egy fogadóban, majd reggel 5 órakor ismét felkerekedett és 3 órával később megérkezett Bétünbe. Megtudakolta, merre van a Karmelita kolostor, és tisztént odahajtatott. A zárda főnök asszonya fogadta. Milédi megmutatta a bíboros parancsát, a főnök asszony szobát nyittatott, és reggelit adott neki. Az egész múlt feledésbe merült már Milédi emlékezetében. Csupán a jövendőt tartotta szemmel. Előre látta, mi nagy jutalmat kap a bíborostól sikeres szolgálataiért, s főleg azért, hogy Richelieu neve nem szövődött bele a véres eseményekbe. Az asszony szakadatlanul új meg új szenvedélyt tüzelte. Egész élete olyan volt, mint az égen úszó felhő, mely hol a mennyei kékséget, hol a tűzvész lángját, hol a vihar sötét homályát tükrözi, amerre ez a felhő elhalad, halál, pusztulás marad nyomában. Reggel után felkereste a főnökasszony. A zárdában kevés a szórakozás, s a derékteremtés alig várta, hogy közelebbről megismerhesse legújabb védencét. Milédi meg akarta hódítani a főnökasszonyt, s mivel magasan fölötte állt, ez gyerekjáték volt neki. Elhatározta, hogy udvarias lesz, de bűbájos modora, színes társalgás és lényének kedvessége egészen levette lábáról a jámbor apácát. A főnökasszony nemesi családból származott és rajongott az udvari pletykákért. Ritka csemege az ilyesmi itt az Isten háta mögött, és oly nehezen hatol át a zárdák falán, amely át sem engedi a külső világ zűrzavarát. Milédi pedig töviről hegyire ismerte az előkelő társaság minden intikáját, nem hiába őt bennük már 5-6 éve szakadatlanul. Feltalálta hát a kegyes hölgynek a királyi udvar intim apróságait. Megemlékezett a király szinte már túlságosan is jámbor életéről, de közbeszőtte az udvari előkelőségek és hölgyeik botránykrónikáját is. A főnökasszony névről egytől egyig jól ismerte a főurakat, futtában megemlítette a királyné és Buckingham regényét, vagyis sokat beszélt, hogy ő is megtudjon valamit, bármi keveset is. Ám de a főnökasszony egy szót sem szólt, csak hallgatta és mosolygott. Milédi pedig látta, hogy nagy tetszést arat, és folytatta beszámolóját, most már azonban a bíborosra terelte a szót. Csak hogy nem volt könnyű dolga. Nem tudta, kihez húz a főnökasszony. A királyhoz-e, vagy a bíboroshoz, ezért az arany középutat választotta. Ám az apáca még nála is óvatosabbnak mutatkozott. Valahányszor vendége megemlítette ő eminenciáját, mélyen fejet hajtott, de ennél többre nem volt kapható. Milédi már-már azt hitte, fölöttébb unalmas lesz neki a zárda, tehát úgy határozott, hogy lesz, ami lesz, tiszta vizet önt a pohárba. Tudni akarta, meddig terjed a jámbor főnökasszony tartózkodása, ezért eleinte leplezetten, később igen aprólékosan kezdte befeketíteni a bíborost. Elmondta, milyen nagy szerelemben volt Eguillon asszonnyal, Marion de Lormal, meg több más híres kurtizánnal. Az apáca figyelmesebben hallgatta, lassanként felengedett és megint mosolygott. Végre, gondolta Milédi. Úgy veszem észre, ez már jobban érdekli. Ha bíboros párti is, alig havag buzgó híve. Tárgyat változtatott, ecsetelni kezdte, míg kegyetlenül üldözi ellenségeit Richelieu. A főnökasszony keresztet vetett, de semmivel nem mutatta, hogy helyesli vagy elítélje a hallottakat. Ebből még inkább arra következtetett Milédi, hogy az apáca inkább a királyhoz húz, mint a bíboroshoz. Ezért mind színesebb történetekkel hozakodott elő. Mindenről én vajmi keveset tudok, nyilatkozott végre az apáca. De bármi messze is tőlünk az udvar, bármi idegen is tőlünk a földi élet ezernyi gondja, nem egy szomorú példából magunk is jól ismerjük mind azt, amiről beszél, asszonyom. Van itt egy novícia, ő is a bíboros úr bosszúját és üldözését szenvedi. Itt van a zárdában, mondta Milédi. Ó, Istenem, hogy sajnálom szegény teremtést! Sajnálhatja is, asszonyom, van miért. Börtön, fenyegetés, bántalmazás, mindenben része volt, mindazonáltal, fűzte tovább a szót az apáca, a bíboros úrnak bizonyára minden oka megvolt rá, hogy így bánjon vele, a látszat gyakran csal, és talán a mi novíciánk se szent. Ennye, mondta magában Milédi. Amilyen szerencsém van, még kiugratom a nyulat a bokorból. Angyali ártatlanság kifejezését varázsolta vonásaira. Igen, sajnos én is jól tudom, mondta az apácának. Nem mind arany, ami fénylik, de hát minek higgyünk, ha már az emberi arcnak, Isten legszebb művének sem hihetünk. Meg lehet, hogy számos csalódás ér még életemben, de én mindig megbízom abban, akinek a vonásai rokon szenvesek. Asszonyom tehát hajlik rá, kérdezte, hogy ártatlannak tartsa ezt az ifjú nőt? A bíboros úr nem csupán a bűnt üldözi, felelt Milédi. Nem egy bűnt kevésbé gyűlöl, mint bizonyos erényeket. Ne vegye rossz néven, asszonyom, de meglepetésemet kell nyilvánítanom, szólt a főnök asszony. Ugyan miért? Kérdezte Milédi ártatlanul. Iménti szavai miatt. Mi van azokban meglepő? Kérdezte Milédi mosolyogva. Kegyed a bíboros barátja, kegyedet ő eminenciája küldte ide, és ennek ellenére rosszakat mondok róla, fejezte be Milédi a főnök asszony mondatát. Hát dicsérni éppen nem dicséri. Nem csoda, nem annyira barátja, mint inkább áldozata vagyok, sóhajtott fel Milédi. És a bíboros úr ajánló levele? Tulajdonképpen elfogató parancs, és börtönömből majd a pribékeivel hurcoltat el. Miért nem szökött meg? Hová is mehetnék? Talán van olyan hely a földön, ahová bíboros keze el nem ér. Csak a kis ujját kell megmozdítania. Még ha férfi volnék, akkor talán, de nő vagyok, s egy nő ugyan mit tehet? Az a kis novícia, akit említeni tetszett, az talán megpróbált elmenekülni. Nem próbált meg, az igaz, de nála másról van szó. Azt hiszem szerelmes valakibe, ezt tartja vissza Franciaországban. Ó, sóhajtott Milédi, a szerelmes akkor mégsem egészen boldogtalan. Ó, szólt a főnök asszony, s egyre nagyobb érdeklődéssel tekintett Milédire. Tehát kegyed is szegény ültözött? Sajnos, mondta Milédi. Az apáca egy percig nyugtalanul vizsgálgatta Milédit, látszott, hogy új gondolat ver gyökeret fejébe. Csak nem ellenségek egyet szent hitünknek, rebegte. Én? Kiáltotta Milédi. Hogy én protestáns volnék, ugyan dehogy. Isten a tanúm, hogy buzgó katolikus vagyok. Akkor ne féljen semmitől, asszonyom, szólt mosolyogva az apáca. Ez a ház, mely befogadta, nem lesz szigorú börtöne, és mi mindent megteszünk, hogy fogságát enyhítsük. Sőt, társasága is lesz. Az az ifjú hölgy, akit nyilván valamilyen udvari cselszövés miatt sújt az üldözés. Igen, bájos, kedves teremtés. Mi a neve? Egy igen magas személyiség ajánlotta be nálunk, ő Ketinek nevezte. A másik nevét nem firtattuk. Keti? Kiáltotta Milédi. Keti? Egész bizonyos. Hogy így hívják, így, asszonyom, talán ismerik egyed? Milédi elmosolyodott magában, mert hirtelen az a gondolata támadt, hogy a fiatal nő talán éppen az ő volt szobalánya. Valahányszor eszébe jutott Keti, nem folythatta el haragját. Most is bosszúvágy dúlt a felvonásait, de csupán egy pillanatra, s az ezerarcú nő megint nyugodtan, jóindulatúan tekintett a főnök asszonyra. Már is nagyon rokon szenves nekem az ifjú hölgy. Vajon mikor láthatom? Kérdezte az apácát. Még ma, felelte az. Ma este. De épp az imént említettek egyet, hogy 4 napot utazott, s ma reggel 5-kor már talpon volt. Úgy gondolom, ráfér kegyedre a pihenés. Feküdjön le, és aludjon. Ebédre felkeltjük. Milédi cselszővő lelkét már is felvillanyozta az új kaland reménye, s úgy érezte, semmi szüksége pihenésre, de azért mégiscsak elfogadta a főnök asszony ajánlatát. Az elmúlt 10-15 nap alatt annyiféle izgalmon esett át, hogy ha vasszervezete még állta volna, és a fáradalmakat lelke nyugalomra áhítozott. Elköszönt hát az apácától, és lefeküdt. Keti neve egy csapásra felszította benne a bosszú vágyat. Ez a vágy ringatta el. Arra gondolt, hogy a bíboros csak nem korlátlan hatalmat ígért neki, ha sikeresen teljesíti megbízatását. Sikert aratott. Most már az övé, D'Artagnan. De azért mégiscsak aggasztotta valami. Férjének Le Fergrófnak emléke. Azt hitte régen meghalt, vagy legalábbis kivándorolt, és íme most megint elébe kerül, mint Athos, D'Artagnan legjobb barátja. Ám ha D'Artagnan barátja, akkor nyilván kivette a részét minden mesterkedésből, melynek révén a királyné keresztül húzta ő eminenciájú terveit. Ha D'Artagnan barátja, akkor a bíboros ellensége, s ha ez így van, akkor ő, milédi, egyszerre veti mindkettőjük nyakába a hurkot, egyszerre áll bosszút rajta is, mint az ifjú testőrön. Így szövegette milédi a remény édes ábrándjait, melyek lassanként álomba ringatták. Halk beszéd hangja ütötte meg fülét, felébredt. Felnyitotta szemét, és megpillantotta a főnökasszonyt. Egy finombőrű, szőke fiatalasszony volt vele, kíváncsi a jó akaratúan figyelte milédit. Milédi még sosem látta a fiatalasszonyt. Figyelmesen, aprólékosan szemügyre vették egymást, és közben elmondták az ilyen korszokásos udvarias szólamokat. Szép volt mind a kettő, de mindegyik a maga módján. Milédi el is mosolyodott, és megállapította, hogy előkelőségben, úri modorban meg sem közelíti őt a fiatalasszony. Igaz, a szépségük közötti vetélkedésben az apátszaruha nem sokat használt ellenfelének. A főnökasszony bemutatta őket egymásnak, majd a formaság után magukra hagyta a fiatalokat. Kötelessége a templomba szólította. A novícia látta, hogy milédi még nem kelt fel, ezért elindult az apáca után, milédi azonban nem engedte. De asszonyom, mondta neki, alig láthattam egy pillanatra, s már is megvonja tőlem társaságát. Jól lehet, nem is tagadom, úgy számítottam, részem lesz benne, amíg itt vagyok. Világért sem, asszonyom, felelt a novícia, csak attól félek, hogy az idő nem éppen megfelelő, kegyed nagyon fáradt, s én álmából vertem föl. Ó, Istenem, szólt milédi, mi mást kívánhat az, aki alszik, mint jó ébredést? Ebben kegyed jó voltából már is részem volt, hadd élvezzem hát még tovább. Kézen fogta a fiatalasszonyt, s egy székre ültette az ágya mellett. A novícia leült. Jaj, Istenem, szólalt meg, olyan boldogtalan vagyok, a 6. hónapot töltöm itt, majd megölt az unalom, kegyed megérkezik, már azt hiszem élvezni fogom kedves társaságát, és tessék, minden jel arra val, hogy máron holnapra itt kell hagynom a kolostort. Ugyan, szólt milédi, már is távozik. Legalábbis remélem, mondta a novícia, és eszébe sem jutott, hogy leplezze örömét. Ha jól értettem, folytatta milédi, kegyedet a bíboros üldözi. Nekem már csak ezért is fölöttébb rokon szenves. Igaz tehát, amit a kedves nővértől hallok, hogy kegyed is egy gonosz pap áldozata? Pszt, szólt milédi. Még így se beszéljünk róla így. Egész balsorsom annak köszönhetem, hogy én is ilyesmit mondtam a bíborosról egy asszonynak, akit barátnőmnek véltem, de beárult. Kegyed is efféle családság áldozata? Nem, felelt a novícia. Én azért szenvedek, mert hűséges szolgája voltam egy asszonynak, akit szerettem, akiért életemet adtam volna, és akiért most is szívesen meghalnék. Ő pedig cserben hagyta, ugye így történt? Eleinte magam is azt hittem én hálátlan, de 2-3 napja, Istennek hála, beláttam tévedésemet. Nagy keserűség lett volna látnom, hogy megfeledkezik rólam. De úgy hiszem, asszonyom, folytatta a novícia, kegyed szabad, és csupán kegyeden áll, hogy bármikor elmeneküljön. Se pénzem, se barátom. Franciaországnak ezen a táján senkit sem ismerek, sosem jártam itt. Ugyan hová mehetnék? Ó, Istenem, kiáltott fel a novícia, kegyed oly szép, és olyan jóságos az arca, hogy bármerre jár, bizonyosan mindenütt talál majd barátokat. És mégis, válaszolt milédi, már nem is édesen, hanem valósággal angyalian mosolyogva. Mégis magányos, üldözött asszony vagyok. Higgye el, szólt a novícia, az Isten jóságában mindig megbízhatunk. Eljön az idő, amikor jó tetteink pártunkra kelnek Isten előtt. Az sem lehetetlen, hogy bármi szerény és gyenge teremtés vagyok, javára válhat kegyednek, hogy velem találkozott. Mert ha innét kikerülök, majd csak szerzek egy-két befolyásos barátot, akik kegyedért is síkra szállnak, miután rajtam segítettek. Ó, Istenem, ha magányos asszony vagyok is, mondta Milady, remélve, hogy ha magáról beszél, megoldódik a novícia nyelve is. Azért még van egy-két rangos ismerősöm, ám ők is egytől egyig reszketnek a bíborostól. Még a királyné sem elég erős a félelmes miniszter ellenében. Jó helyről tudom, hogy a felséges asszony, jól lehet aranyszíve van, nem egyszer feláldozta ő eminenciája haragjának azokat, akik leghűségesebb szolgái voltak. Lehet, hogy a királyné színleg feláldozta őket, de a külszín gyakran csalóka, higgye meg, asszonyom. Minél jobban üldöznek valakit, a felséges asszony annál többet gondol vele, és gyakran éppen akkor adja tanújelét jó emlékezetének, amikor szinte már elveszett minden remény. Ó, igen, szólt Milady, hiszek kegyednek, a királyné igazán jóságos. Tehát kegyed ismeri nemes lelkű szépséges királynénkat, hogy így beszél róla, kiáltotta rajongva novícia. Milady úgy érezte, sarokba szorítják, ezért így válaszolt. Személyesen tulajdonképpen nincs szerencsém ismerhetni, de legbensőbb hívei közül nem egyet ismerek. Ismerem Pitang urat, Trévi urat, Dizsár urral pedig Angliában ismerkedtem meg. Trévi urat, kiáltotta novícia. Ismeri Trévi urat? Ismerem bizony, méghozzá nagyon jól. A király testőreinek kapitányát? A király testőreinek kapitányát. Hiszen akkor már régi ismerősök, sőt, szinte régi barátok vagyunk, lelkentezett a fiatalasszony. Nyilván gyakorta megfordult Trévi úrnál, ha ismeri. De mennyire? Szólt Milady, és amikor látta, hogy hazugságával jó nyomon halad, mindent megtett, hogy a nyomot elneveszítse. Akkor hát királyi testőrökkel is szokott találkozni? Valamennyivel, aki bejáratos a kapitányhoz, felelte Milady, és úgy érezte, egyre érdekfeszítőbb a beszélgetés. Ha egy-két nevet is megemlítene, meglátná, hogy mindnyájan a barátaim. Hát, kezdte Milady megzavarodva. Ismerem például Sauvigny urat, Courtivron urat, meg Férüsszak urat. A novícia várt, és mikor látta, hogy Milady megakad, megkérdezte. Egy Athos nevű nemest nem ismer? Milady arca fehérebb lett, mint ágyán a lepedő, és bármint uralkodott is önmagán, nem állhatta meg, hogy fel ne sikolcson. Megragadta a fiatalasszony kezét, és majd elnyelte szemével. Jaj, mi baja? Ó, Istenem, csak nem sértettem meg kegyedet. Nem, nem, csak meglepett ez a név, mert én is jól ismerem ezt az urat, és váratlanul ért, hogy olyas valakire bukkanok, aki szintén jól ismeri. De milyen jól, és nem csupán őt, hanem barátait, Porthos és Aramis urakat is. Úgy van, én is ismerem őket, kiáltotta Milady, és úgy érezte, megfagy ereiben a vér. Ha ismeri őket, biztosan azt is tudja, milyen kedves derékfiú. Miért nem fordul hozzájuk, ha szüksége van valamire? Hogy őszinte legyek, rebegte Milady, nem vagyunk túlságosan bizalmas jó barátok. Inkább csak hallomásból ismerem őket. Sokat beszélt róluk egyik jó barátjuk, D'Artagnan úr. Kegyed ismeri D'Artagnan urat, kiáltotta novícia. Most ő ragadta meg Milady kezét, és ő akarta lenyelni a szemével. Azután feltűnt neki, mély különösen néz az asszony, és megkérdezte. Bocsánat, asszonyom, miféle ismerettségben van vele? Miféle ismerettségben? Kérdezte Milady megzavarodva. A barátom. Ne hazudjon, asszonyom, szólt a novícia. Kegyed a szeretője volt. Kegyed volt a szeretője, asszonyom, emelte fel Milady is a hangját. Én, mondta novícia. Igen, kegyed, most már megismerem, kegyed Bonacieux-né. A fiatalasszony megütközve rémülten hőkölt vissza. Igen, ne is tagadja, feleljen, ha mer, sürgette Milady. Hát igen, az vagyok, asszonyom, szólt a novícia. Tehát vetélytársak vagyunk. Milady arcán oly vagy szenvedély lángja csapott fel, hogy Bonacieux-né, ha nem így állnak egymással szemben, rémülten futott volna el. Most azonban csak a féltékenység szavára hallgatott. Ne kerteljen hát, asszonyom, folytatta, és szinte hihetetlen elszántság csengett szavában. Mondja meg őszintén, ugye a szeretője volt, vagy most is az? Nem, nem, kiáltotta Milady, és hangja jól mutatta, nem tűri, hogy szavait kétségbe vonják. Soha, soha! Elhiszem, szólt Bonacieux-né. De miért kiáltott akkorát az imént? Micsoda, hát nem érti? Mondta Milady, aki már leküzdötte zavarát, és visszanyerte lélek jelenlétét. Hogyhogy nem értem, semmiről nem tudok semmit. D'Artagnan úr jó barátom volt, és megosztotta velem titkait. Miért ne volna ez érthető? Csak ugyan. Hát nem értik kegyet, hogy mindent tudok? Tudom, hogyan rabolták el kegyedet a Saint-Germain-i nyaralóból. Tudom, mennyire kétségbe esett D'Artagnan és három cimborája, és mennyit keresték azóta is hasztalanul. Hogy is ne csodálkoznék hát, amikor váratlanul éppen kegyedre bukkanok, akiről oly sokat beszélgettünk, akit D'Artagnan úr tiszta szívéből szeret, s akit velem is megszerettetett, amikor még soha se láttam. Ó, drága Konstanz, csak hogy megtaláltam, csak hogy láthatom végre valahára. És kitárta karját Bonacieux-né felé, akit már is megigézett szavaival. A fiatalasszony egy persze még vetétársának hitte, most pedig már is őszinte megbízható barátot látott benne. Jaj, bocsássa meg, ne haragudjék, kiáltotta Milady keblére borulva, de úgy szeretem. A két asszony így maradt egy pillanatra összeülelkezve. Ha Milady ereje arányban állt volna gyűlöletével, Bonacieux-né nem került volna ki élve ebből az ölelésből. De mégsem folytatta meg, ezért hát rámosolygott. Ó, drága angyalom, édes szívem, mondta. Mennyire örülök, hogy összetalálkoztunk. Hadd nézzem kegyedet. És még így beszélt, kis hián szinte fel is falt a tekintetével. Igen, igen, kegyed az, igen. Visszaemlékszem, D'Artagnan, minden szavára. Ráismerek hajszára, ráismerek kegyedre. Szegény fiatalasszony nem is álmodta, milyen gyilkos kegyetlenség rejtőzik Milady szeplőtlen állarca mögött, és csillogó szeméből más sem olvasott ki, csupán érdeklődést és szánakozást. Akkor hát azt is tudja, mennyit szenvedtem, mondta Bonacieux-né, hisz D'Artagnan biztosan elmondta, mennyit szenvedett ő maga, de már az is boldogság, ha érte szenvedhetek. Milady gépiesen ismételte, boldogság, igen. De közben másut járt az esze. Meg aztán, folytatta Bonacieux-né, már nem is szenvedek sokáig, holnap vagy talán még ma este viszont látom, és akkor elfeledem a múltat. Holnap? Ma este? Pattant fel Milady. Felrázták merengéséből ezek a szavak. Mit beszél? Üzenetet vár tőle? Őt várom személyesen. Személyesen? Ide várja D'Artagnan? Ide, D'Artagnan? Nem, ez nem lehet. La Rochelle ostrománál van a bíborossal. Akkor térhet csak vissza, ha város bevették. Ne higgye, az én D'Artagnanom, a derék vitéznemes nem ismer lehetetlen. Nem, nem hihetem. Nem, olvassa hát a saját szemével, mondta a szerencsétlen fiatalasszony. Nem bírta féken tartani büszkeségét és örömét, s egy levelet nyújtott Milady felé. Chevreuse asszony keze vonása, mondta magában Milady. Nem tévedtem hát. Összejátszanak vele. Mohón olvasta a levelet. Álljon készen, kedves gyermekem, barátunkat hamarosan viszont látja, mégpedig azért, hogy kiszabadítsa kegyed börtönéből, ahol biztonsága érdekében rejtőzött. Készüljön hát a távozásra, és sose feledje, hogy ránk mindig számíthat. Kedves Gascoigne-ink, mint mindig, most is bátornak és hűségesnek bizonyult. Mondja meg, hogy valaki nagyon hálás neki a figyelmeztetésért. Igen, szólt Milady, igen, a levél egészen világos. Tudja-e, mi volt az a figyelmeztetés? Nem tudom, de azt hiszem, megint a bíboros valamilyen cselvetésére figyelmeztette a királynét. Úgy van, egészen bizonyosan, mondta Milady. Visszaadta a levelet Bonacieux-nénak, majd elgondolkozva lehajtotta a fejét. E pillanatban lódobogás hallatszott be a szobába. Jaj, kiáltotta Bonacieux-né, és az ablakhoz ugrott. Talán csak nem ő. Milady ágyban maradt, szinte kővé dermesztett az elképedés. Annyi váratlan esemény zúdult rá egyszerre, hogy életében először azt sem tudta, hol áll a feje. Ah, ő, suttogta. Hát csak ugyan ő. Csak feküdt az ágyban, és mereven nézett maga elé. Sajnos nem ő, mondta Bonacieux-né. Valami ismeretlen, de úgy látom, ide jön. Igen, most lassít, megáll a kapuban, csönget. Milady kiugrott az ágyból. Biztosan nem ő? Kérdezte. Nem ő, egészen bizonyosan. De talán rosszul látta, a kalapja tolláról, köpenye csücskéről is megismerném. Milady szaporán öltözködött. Annyi baj legyen, azt mondja, ide jött az idegen? Igen, már benn is van a házban. Vagy kegyedhez jön, vagy hozzám. Ja, Istenem, miért ilyen izgatott? Izgatott vagyok, nem is tagadom. Bizalmatlan vagyok. Félek a bíborostól, ő mindenre kapható. Csitt, szólt Bonacieux-né. Jönnek. Valóban kinyílt az ajtó, és belépett a főnökasszony. Kegyed érkezett Boulogne-ból? Kérdezte Milady-től. Igen, én, felelt az asszony, és igyekezett uralkodni magán. Ki keres? Egy férfi, a nevét nem mondja meg, de a bíborostól jön. S velem akar beszélni? Kérdezte Milady. Azzal a hölgyel, aki Boulogne-ból érkezett. Akkor nagyon kérem, asszonyom, vezesse be. Ja, Istenem, szólt Bonacieux-né, csak nem valami rossz hír? Attól tartok, igen. Magára hagyom kegyedet az idegennel, de ha megengedi, nyomban visszajövök, mihelyett eltávozott. Természetesen, nagyon kérem. A főnök asszony kiment Bonacieux-néval. Milady egyedül maradt, merően nézte az ajtót. Egy pillanat múlva sarkantyú pengés hallatszott a lépcsőn, a lépések közeledtek, majd feltárult az ajtó, és egy férfi lépett be. Milady felsikoltott örömében. Rochefort gróf volt, a bíboros rossz szelleme.
Alexander Dumas a Három testőr című regényének 52. részét Varga Tamás előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott adásunkat csütörtökön 5:00-tól megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kapcsolj rá! Zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban.
Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj Rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Lelkem, áld az Urat, áld az Urat, egyedül őt imád. Zengjúgy, mint soha őt dicsért, a lelkem csak téged áll. Lelkem áld az Urat, áld az Urat, egyedül őt imád. Zenjúgy, mint soha még, őt dicsért, a lelkem csak téged áll. Egy új nap kél, és már ébred minden. Itt az idő, hogy ágyalak, és bármi ér ma, bármit rejt az út előtte. Hadd zengjen véget ér, de a lelkem
téged állt vég nélkül. Tízezer évig és mind örökké. Lelkem áld az Urat, áld az Urat. Egyedül őt imád, egyedül más legjobb, mint soha mi. Őt dicsér, a lelkem csak téged áll. Lelkem áld az Urat, áld az Urat. Egyedül őt imád, legjobb, mint soha mi. Őt dicsér, a lelkem csak téged.
Hogy az ember pályán van, és aztán megy előre. Persze motoszkádben vajon ki életem nője. Aztán váratlanul megláttalak. Reméltem nem szúrod ki, hogy rád egy szempár ragad. Újjá születtem, nem vagyok szektárs alatt. De senki sem lesz jó keresztény egy nyár alatt. Úgyhogy vártam, imádkoztam 6 hónapon át. Figyeltem, hogy a szívemet csak az Úrnak adom át. Mert ezt kapott hozományként, nem egy palotát. Szőke herceg helyett efézusi katonát. Azon voltam ki, folyam minden retflegen. Elkezdtem izgulni, nehogy valaki elvegyen. Úgyhogy megkértem a kedvenc master rapperem. Segítsen abban, hogy egy kávéra gyere el velem. Lehet jól ment az első randi. Jött az eljegyzés, aztán a lagzi. Máig nem tudom, hogyan lettem neked jó parti. De most már nincs más választásod, csak én, úgyhogy tarts ki. Megtörtént a megváltás. Az ölembe hullott, de nem várt élet. Az Úr mindenkinek készít egy társat, és én nekem ő adott téged. Megtörtént a megváltás. Az ölembe hullott, de nem várt élet. Az Úr mindenkinek készít egy társat, és én nekem ő adott téged. Sok csodálatos sztorink van. Szeretem, mikor fekszel a karjaimban. Mint ha mostanzott volna, csak el a holtom iklan. És már ugrálnak a gyerekek a nappalinkban. Istent, kérjük most is munkád az utat. Együtt éljük át a hullám vasutat. Az élet, mint vulkán, fúj ránk hamukat. És kijönnek a hibáim, te tudsz rá tanukat. Profin vitázol, hogyan jövök ebből ki. Persze a szeretet a problémákat feldönti. Minden esetre tudom, hogy nem mert fejlődni. Figyeld, megleplek, mint az NBA Steph Curry. Mosolygok, ahogy írom a sorokat. Esténként fáradtan robban egy közös sorozat. Szeretek minden pillanatban veled elveszni. Meg gyerek sírásra hajnalba felkelni.
Na azt annyira azért még sem.
Hálás vagyok mindenért. A dicsőség az egészért az Istené. Ja. Veletek együtt töltött időben sos sincs elég. A feszültség öleold a család, mint egy fírelé. Megtörtént a megváltás. Az ölembe hullott, de nem bárt éle. Az Úr mindenkinek készít egy társat, és én nekem ő adott téged. Megtörtént a megváltás. Az ölembe hullott, de nem bárt élet. Az Úr mindenkinek készít egy társat, és én nekem ő adott téged.
Megtörtént a megváltás. Az ölembe hullott, de nem bárt élet. Az Úr mindenkinek készít egy társat, és én nekem ő adott téged.
Yeah. Örökké együtt, jobban, rosszban, csendben, gyereksírásban. Behullott, de nem várt
téged. Nekem az Úr adott téged.
Szent Háromság, egy Isten, hadd lássuk már szívedet. Vezet választ tőled semmilyen. Szereteten átölel, élet, halál nem akadál, te vagy a győztes.
Köszönöm.
Ezzel műsorunk végéhez értünk az elmúlt közel 25 percben. Keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!